Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Székely Tamás református lelkésszel Orbán Evelin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és itt a stúdióban köszöntöm Székely Tamás református lelkészt. Székely Tamás jelenleg a Budapest-Pozsonyi úti református egyházközségben végez lelkipásztori szolgálatot. A Pozsonyi úti gyülekezet honlapján többek között az ő ige hirdetései is meghallgathatók. Kedves Tamás, köszöntelek itt, és arra szeretnélek kérni, hogy a te választott bibliai idézetedet olvasd fel, mondd el a hallgatóknak és az ehhez kapcsolódó személyes történetedet.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon sokat jelent nekem Máté evangéliumának 5. részében a 7. vers. Ez egy boldog mondás. Jézus szava így hangzik: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalom, úgy szoktam mondani, hogy szeretet a hétköznapi gyakorlatban. Amikor azt mondja Jézus, hogy szeressük az Úristent, és szeressük egymást, akkor azt mondja, hogy legyünk irgalmasok egymáshoz. Amikor én kisgyermekként bekerültem a gyülekezetembe, és azt tapasztaltam, hogy pusztán azért, mert oda mentem, nem azért, mert 5-öst kaptam az iskolában, vagy nyertem valami versenyt, vagy valami nagy dolgot elértem, csak mert oda mentem, örültek nekem, az arcomba mosolyogtak, megsimogatták a hajamat, és megkérdezték, hogy hogy vagyok, és én azt éreztem, hogy én nagyon jó helyen vagyok. Hiszek abban, hogy ahol irgalmasság van, ott létrejön az egyház. És nekünk, hívő emberként, az a dolgunk, hogy azt az irgalmat, amit elsőrenden kapunk az Istentől, de másodrenden kapunk egymástól, amikor észrevesszük azt, aki fáradt, aki elesett, aki szenved, aki beteg, és elmegyünk, és meglátogatjuk, és mondunk neki egy kedves mondatot, vagy csak írunk egy SMS-t, hogy imádkozom érted. És abban a tudatban lehet az az elesett ember, hogy nem vagyok egyedül. Akkor azt gondolom, hogy ez a boldog mondás teljesül, aminek az a vége, a görögben egy futurum, hogy amikor majd nekem van leginkább szükségem az Isten irgalmára, akkor ő is fel fog emelni engem, mert én is felemeltem másokat. Ez lesz teljessé a test feltámadásában és az örök életben. A jelen gyakorlata az örökké valóságban válik teljessé.
Tamás, 2017-ben végeztél a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának lelkész szakán, és talán azt mondhatnám, hogy nem is akármilyen eredményekkel, ugyanis 5. évesként egy nagyon szép kitüntetésben is részesültél, ami a hallgatóknak adható legjelentősebb díj. A kiejtésben segíts nekem, Pro.
Pro Universitate Juventutis, ilyen szép latinos neve van ennek a kitüntetésnek, meg még sok másiknak. Hát mi teológusok szeretjük ezeket a holt nyelveket, mint a görög, a latin és a héber. Persze ezt a holt nyelv kifejezést én nem nagyon szeretem, mert ezekben a nyelvekben rengeteg élet van, csak ma már nem beszélik őket, és így megállt a nyelvi fejlődésük, megrekedtek abban a nyelvállapotban, amikor utoljára beszélték őket, ezért is nevezik ezeket így. Igen, hát ez a kitüntetés, ez úgy érte engem, hogy abban az évben én voltam a hallgatói önkormányzat vezetője. Régi nevén ezt szeniornak nevezték ezt a tisztséget, mert valaha a legidősebb és legrátermettebbnek tűnő hallgató, mint egy lelkészi státuszként vigyázott az ő teológus társaira, hallgató társaira, és gondoskodott az ő lelki, fizikai szükségeiről. A mi időnkben ez már persze megváltozott, én magam is 5. éves tanulóként vittem ezt a feladatot, és bár engem ért ez a kitüntetés, engem ért ez az elismerés, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem csodálatos munkatársaim voltak, és ez egy csapatmunka volt, azt szoktam mondani, hogy ez az elismerés azért leginkább a csapatnak szólt, de valamiért hát csak egy díjat lehet adni, úgyhogy engem tapsoltak ott meg az évzáró ünnepélyen, de én nagyon hálás vagyok mind a mai napig azoknak a hallgatótársaimnak, akikkel együtt dolgozhattunk ennek a közösségnek az ügyért, együtt hordoztuk a felelősséget, imádkoztunk, szerettük őket, és velem voltak, és éjszakában nyúlóan beszélgettünk, és hát nagy megtiszteltetés, hogy őket talán mai napig barátaimnak is nevezhetem.
Tudomásom szerint ekkora 10 legeredményesebb, legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók egyike is voltál. Mégis mi segített végig a tanulmányaid ilyen hosszú és sikeres évein?
Ez egy érdekes kérdés. Egyrészt egyfajta egészséges túlműködés, ami abból adódott, hogy én korábban orvostanhallgató voltam, közvetlenül a gimnázium elvégzése után a Debreceni Egyetemen voltam orvostanhallgató 3 éven keresztül, aztán ez a képzésem ez megszakadt, rövidesen véget ért, és innen mentem a teológiára, és ott megtanultam, hogy amit feladnak olvasmányként, azt el is kell olvasni. Én nagy precizitással az egész fél évet végigolvastam. November környékén már az első fél évben nagyjából végigolvastam a kötelező szakirodalmat, és rettenetesen féltem, hogy ez nem lesz elég, úgyhogy ráálltam az ajánlott irodalmakra is, és óriási precizitással és lelkesedéssel készültem. Most nem azt mondom, hogy mindent tudtam volna, de azért igyekeztem nyilván a lehető legjobb felkészültséggel oda menni, ami hát úgy tűnik, hogy elég volt erre. Én szoktam mondani, hogy nem gondolom azt, hogy nekem olyan nagyon kiemelkedő képességeim lennének. Az biztos, hogy egy makacs ember vagyok, és az is biztos, hogy nem szeretek alul maradni. És én azt eldöntöttem, hogy ezen az úton végig kell mennem, de ugyanakkor volt bennem egy nagyon erős tudat arra nézve, hogy én itt vagyok, az Isten akarata. Isten elhívó kegyelme az, hogy én lelkipásztornak tanulhatok, és ezért nekem a lehető legtöbbet meg kell tennem, mert az a szolgálat, amire elhívást kaptam, az nagyjából egy teljesíthetetlen küldetés. Szoktuk mondani, hogy Istenről beszélni az emberi szavakkal az lehetetlenség, mert egy olyan entitást kell befognunk a magunk véges eszközeivel, amelyik végtelen. Tehát a végtelent a véges hogyan fogadhatja be? Hát amit lehet, azt tegyen meg az ember, és készüljön fel a lehető legteljesebb mértékben, és hát ezt akkor tudja szerintem az ember igazán végigharcolni, ha 2 dolog megtörténik az életében. Egyrészt van egy határozott elképzelése arról, hogy Isten elhívó akaratából van ott, és én ebben, amikor 2008-ban megkezdtem a felsőoktatási tanulmányaimat, és mind a 2 helyre az orvosira és a teológiára is fölvettek, nem voltam biztos. Ezért aztán elmentem orvostanhallgatónak. Amikor ez az orvosi képzés megszakadt, akkor én rengeteget sétáltam, ezt a szokást mai napig tartom, amikor nagy dolgokon gondolkodom, és azt mondtam az Úristennek, hogy mutasd meg az akaratodat. Ha én lehetek a te lelkipásztorod, szolgálni foglak, amíg csak élek, és lehetőség szerint semmilyen küldetésre nem fogok nemet mondani. Csak mutasd meg az akaratodat. És hát emlékszem a jelentkezés előtti utolsó vasárnapra, én úgy mentem be a templomba, a szívdobogba, hogy nekem meg kell kapnom az elhívó igémet. És a lelkész fölment a szószékre, és felolvasta Mózes 3. könyvéből azt, hogy kell egy marhát felaprítani az áldozathoz. Hát mondtam, hogy ez nem egyszerű, de hát ha lesz ebből valami. Aztán jött az ige Péter leveléből, igehirdetés alapigéjeként, ti magatok, mint engedelmes gyermekek, hagyjatok fel mindazzal, ami iránt lelkesedtek, ami iránt a tudatlanság idején lettek lelkesek, és álljatok be abba a szent elhívásba, amire én hívlak benneteket, mert én szent vagyok, így szól az Úr. Megvallom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy a prédikáció miről szólt, mert nekem a szívem kihagyott, de úgy mentem oda a következő héten felvételizni, ugyanahhoz a felvételi bizottsághoz, aki 3 éve is látott, de teljesen ugyanaz volt az összetétel, hogy remegett a kezem, izzadt a tenyerem, hát mondom, megérkezett a született vezető, a lelkipásztor, hogy így alig bírtam az ujjaimat összefogni, de amikor beléptem, akkor valami csoda történt, és leültem, és azt mondtam, hogy hát kedves professzor urak, azért jöttem ide, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy engem föl kell venniük, mert nekem lelkésznek kell lennem. És majdnem a számra ütöttem, hogy hát nekem elment az eszem, hát hogy lehet ilyen tiszteletlennek. És az Isten a számba adta a szavakat, és tudtam, hogy ha az ő akarata az, hogy én itt vagyok, az nem létezik, hogy én a vizsgákon elbukjak, és ez a képzés megszakadjon. Mert az ő akaratából vagyok itt. De ígértem egy másik fejleményt is, ami fontos. Az ember első körben tanulja a hitét, példákat lát maga előtt, amelyek követendő példák, de ha lelki vezető lesz, akkor el kell jutnia abba a fázisba, hogy megtalálja a saját hitét. Elengedve azt, amivel felnőtt. Ez egyfajta második megtérés, ami nagyon nehéz és nagyon félelmetes, de hiszem, hogyha ez megtörténik, akkor az ember érzi azt, hogy igen, azon az úton vagyok, ami a helyem, és azzal a saját elkötelezéssel, és azzal a sajátos igennel a lelkembe, hogy igen, Uram, én a tied vagyok, és neked akarok szolgálni. És nekem mind a két fejlemény megadatott, az elhívó ige még a képzés előtt, és a képzés első harmadába megadatott ez a felnőttes megtérés egy nagyon nehéz évben, aminek a birtokában tudtam, hogy mi a dolgom, és még erősebb küldetéstudattal tudtam végig küzdeni a képzésemet.
Így lettél tehát teológus, de mondhatni még most sem értek véget a teológiai kutatásaid, tanulmányaid, és úgy gondolom, hogy egy katolikus rádió stúdiójában ülve minden kedves hallgatónak érdekes lesz megtudni, hogy milyen témában írod a doktori disszertációdat.
Hát igen, én Canterbury Anselmussal foglalkozom, katolikus testvéreknek Canterbury Szent Anselm. Ő egy 11. században élt teológus volt, nagyon izgalmas kor volt, hiszen hatalmi harc volt az egyház és a világ között, gimnáziumban ezt investitúra háború címen tanultuk, és mindenki nagyon félt, hogy az érettségén majd ezt elő kell adni a 7. Gergellyel meg a többiekkel. Ezen kívül ekkor volt az első keresztes háború, 11. század, az európai térkép is ekkor alakult ki, a mi kis királyságunk is ekkor jött létre itt a Kárpát-medencében, és hát teológiai viták is nagyon sűrűk voltak ebben az időben. Volt itt Szent Háromságról szóló vita, úrvacsoráról szóló vita. Egy mini reformáció volt tulajdonképpen ebben a korban, nagy egyházszakadás kelet és nyugat között. Szóval egy nagyon sűrű kor volt, és ebben a korszakban élt egy Észak-Itáliából származó pap, ez a Canterbury Anselmus, aki amellett, hogy komoly filozófiai alkotó volt, emellett az egyház kormányzatban is fontos emberré vált, hiszen Canterbury érseke, ami akkoriban még a katolikus egyházhoz tartozott, Európa egyik legfontosabb egyházi vezetője volt a pápa mellett. Azt mondták, hogy a második pápa, vagy az angliai pápa, így semlegették ezt a tisztséget. És amit kevésbé tudunk róla, én is csak véletlenül értesültem, hogy neki vannak imádságai és meditációi, lelki gyakorlatai, és ő kidolgozott egy elég komplex lelkiségi programot, hogy az ember jusson el egy önvizsgálati állapotba, szembesüljön a saját bűnös, nyomorult állapotával, majd ettől megrémülve és rettegve attól, hogy mi vár rá a pokolban, imádkozzon, kiáltson, üvölcsön és sírjon az Isten előtt, és kérje az ő szabadítását, majd jöjjön rá arra, hogy az Isten feloldozó kegyelme számára is megmentő ajándékát tud válni. Óriási ez a lelkiségi program, gyönyörű irodalmi latinsággal van megírva ez a szöveg, ehhez legalább Áprili Dajosnak kell lenni, hogy az ember ezt lefordítsa, úgyhogy én csak azt szoktam mondani, hogy munkafordítást készítek ezekhez a szövegekhez, és hát ha kedves hallgatók között van olyan jó latinos hallgató, aki ezzel szívesen foglalkozik, akkor hát ha témát és lehetőséget adunk, de elemezve ezeket a szövegeket és az ő levelezését, amely közel 500 tételből áll, egy olyan embernek a gondolatvilága kerül elénk, aki az igével olyan párbeszédbe tudott kerülni, hogy ő belehelyezkedett abba a bibliai kontextusba, amit akár érintett, és ebben a párbeszédben valami egészen nagy mélységre talált rá. Az imádságainak a megfogalmazásai annyira gazdagok, stilisztikailag is, hogy hasznosnak tűnik, hogy teológusok foglalkozunk ezekkel az eszközökkel, hiszen változatossá és széppé tudják tenni az imádságot, nem mesterkélté és nem művévé, de gazdagítják azáltal is, hogy például retorikai eszközöket, alakzatokat használ, kérdéseket. Amikor az ember elmondja egy imádságba, hogy Istenem, én mélységesen bűnös vagyok, és érdemtelen vagyok a te szabadításodra, az is egy kijelentési lehetőség, mint ahogy az is, amikor az ember ezt egyfajta költői kérdésként felteszi, hogy Uram, ha nekem ilyen mély a bűnöm, ki az, aki felemelhet, ha nem te? Mennyivel szebb és kerekebb, és ezeket az eszközöket azt gondolom, hogy érdemes eltanulnunk, és érdemes azt látnunk, hogy a középkori örökség az messze menően nem olyan mértékben elvetendő, mint amit a protestantizmus hajlamos, hogy megtegyen, mert a középkori teológiai és lelkiségi örökség lehet a miénk is, és én szeretném azt, hogyha akár az én doktorim is ennek az ökumenikus párbeszédnek az eszköze lehetne, és erről csak egy mondatot, hallottam egy konferencián egyszer egy példatörténetet, hogy egyszer ökumenikus megbeszélést tartottak Krisztus személyéről. Nagyon nagy viták voltak, pedig hát ebben azért célszerű volna egyetérteni, hogy hogyan viszonyulunk Krisztushoz. És a záró alkalommal körbe ültették a hallgatóságot, és mindenki még egy utolsó fórum gondolatot mondhatott. És az egyik résztvevő középre elhelyezett egy gyertyát, és azt mondta, közeledjetek a világossághoz, és közeledni fogtok egymáshoz. Krisztus mindjárt összeköt.
Most a doktori fokozat kapujából kanyarodjunk vissza a gyerekkorodhoz, és ha még az azelőtti időszakot szeretnénk elemezni, akkor azt mondhatjuk, hogy csoda a te születésed orvosilag. Talán keresztény ember azt mondaná, hogy áldás, hogy itt vagy. Milyen körülmények befolyásolták ezt?
Hát azt tudni kell, hogy az én szüleim 7 évig vártak arra, hogy én megszülethessek. Az édesanyám nagyon várta ezt a születést, és azt hiszem, hogy az édesapám nagyon félt attól, hogy én útnak indulok, mert orvosilag messze menően nem volt ajánlott, hogy az édesanyám az gyermeket várjon. Ráadásul egy olyan szívgyógyszert is szedett ekkoriban, ami meg is gátolta az embriónak a beágyazódását. De amikor ezt megtudta, rögtön lecseréltette, és én meg is fogantam. És hát azt tudni kell, hogy akkor az édesanyám egy szívgyulladásban szenvedett, és ilyen, ekkoriban a tankönyvek a 80-as években azt írták, hogy a szívgyulladással küzdő édesanya, hogyha gyermeket fogan és szül, akkor abba az állapotban mind a ketten belehalnak, ugyanis a gyermek a születéskor, hát a két vér az keveredik egymással, és az édesanyja szeptikus sokkot kap, a gyermek pedig vagy a fertőzéstől, vagy az addig a szervezetét ért gyógyszerek elvonásától fog pillanatok alatt meghalni, így mind a ketten hát a temetőbe kerülnek. Na most a helyzet az az, hogy édesapám teljesen végig szorongta ezt a terhességet, szerintem a család is. Itt egy valaki volt, aki ebbe igazán hitt, hogy ebből lesz valami, ez az édesanyám. Ő olyan csöndesen végig is imádkozta ezt az utat, és hát csodálatos módon megszülettem, és hát azóta eltelt 32 év, és mind a ketten itt vagyunk. Tehát azt kell mondjam, hogy az orvosi realitás az ezen a ponton nem igazolódott, mert hát van valaki, aki csodát tud tenni az orvosi realitások fölött is. Ha az Új Szövetséget lapozgatjuk, és ott meggyógyult leprásokkal találkozunk, meg járkáló sántákkal, meg látó vakokkal, meg halló siketekkel, meg főtámadt halottakkal, és azt mondjuk, hogy ma már ilyen csodák nincsenek, hát dehogy nincsenek, csak egy kicsit az embernek nagyobbra kell nyitni a szemét. De aki jár orvosi képzésre, és tanul fejlődéstant, az pontosan tudja, hogy minden egészségesen született gyermek az nagyjából egy csoda, mert annyi ponton tud megsérülni az a kis törékeny lény, aki formálódik az édesanyák hasának az áldott rejtekében, hogy az az igazság, hogy tényleg rá kell csodálkozni, amikor megvan mindene, és szép, és felsír, és egészséges. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, az én születésem is csoda volt, de azt gondolom, hogy minden születés az Isten életadó teremtő csodája.
Székely Tamás református lelkésszel Orbán Evelin beszélgetett. A beszélgetés első részét hallották. A második rész holnap 16 órakor hangzik el.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu